Kezdjük, jó?
Jó.
Vendégünk Kedvek Veronika, aki egy ifjú magyar értelmiségi, Krakkóban címen írta a szakdolgozatát, korábban OTDK dolgozatát. Mi újat találtál, ami az irodalomban nem szerepelt, vagy utalás sem volt rá?
Egy órarend az mindig kuriózum. Nagyon kevés maradt fönt, nagyon kevés konkrétumot tudunk a középkori egyetemekről.
Ki írta ezt az órarendet?
Ezt egy vélhetően magyar származású diák írta, úgy hívják, hogy Georgius Jakobidé Bártfa, tehát azt tudjuk róla, hogy Bártfán lakott. Hogy tudott-e magyarul, hogy az anyanyelve volt-e a magyar, azt nem tudjuk. Ő 1498-ban járt a Krakkói Egyetemre, ekkor iratkozott be, és BA hallgató volt.
Miket tanult? Akkor nézzük meg ezt az órarendet.
Hát az órarend az tartalmazza az előadásait és a gyakorlati óráit is, és tartalmaz még pár órát, amit bakkaleurósok tanítottak neki, tehát már végzett BA hallgatók tanítottak neki, és az volt a nagyon érdekes ebben az órarendben, hogy 1498-as, tehát az várható volt, hogy humanista órái lesznek neki javarészt, és ehhez képest Arisztotelész az, amit ő tanult javarészt, az előadásokon is és a gyakorlatokon is. Ami kicsit humanistább, az ezeken az extra óráim volt, például naptárkészítést tanult. Krakó egyébként a csillagászat tudományában nagyon fontos volt, és amiből látszik egy kicsit a humanizmusnak már a hatása, azaz a könyv maga, aminek az utolsó oldalára beírta az órarendjét ez a diák, mert ez egy levélmintakönyv, és maga a szerző is nem sokkal az órarend keletkezése előtt írta egyébként ezt a könyvet. 1450-es évek után jóval.
Tehát egy viszonylag friss tankönyv.
Így van, hátuljára. Igen. Tehát ez, és úgy használták ezt a tankönyvet, mint egy handoutot. Tehát belejegyzeteltek folyamatosan, ahogy a tanár tanította ezt a tárgyat nekik.
Nem volt nagyon drága egy ilyen könyv?
Valószínűleg nagyon drága volt, és ugye nagyon szegények is voltak általában ezek a diákok. Sokszor könyvmásolásból éltek meg. A magyar diákoknak egyébként volt egy kollégiuma, aminek az épülete még a mai napig megvan Krakkóban. Nagyon sokan családnál laktak. Hát ugyanúgy, mint ma. Ugyanúgy.
Mik az intézményi keretek? Egy kicsit menjünk akkor visszább. Hogyan kerül Krakkóba egyetem? Miért kellett Krakkóba menni Magyarországról, hogyha valaki egyetemre akart járni?
Azért kellett Krakkóba menni, mert Magyarországon nem nagyon volt egyetem. Volt Veszprémben, volt Pécsett, ugye nagyon rövid életű egyetemünk volt Pécsett, aztán Budán volt egy nagyon rövid életű.
Ezek mikor működtek?
Tehát ez úgy nézett ki, hogy Krakkóban 1364-ben, Bécsben 1365-ben, és Pécsett 1367-ben alapítottak egyetemet. Tehát volt egy egyetem alapítási hullám. Ennek a keretein belül alapították ezeket a közép-európai egyetemeket, és a pécsi az nagyon hamar megszűnt. Úgy szintén a...
És azt lehet tudni, hogy miért szűnt meg a pécsi egyetem? Vagy ennek milyen jelei maradtak fönn?
Maradtak jelei, például a püspöknek a címerköve, aki alapította, az megmaradt, és ez a mai napig benne van a pécsi egyetemnek az egyetemi címerében is. Ez megvan, de valószínűleg, hogy Nagy Lajos király halála után ez megszűnt nem sokkal, mert ott a délvidéken akkor zavargások is történtek, úgyhogy ez hamar megszűnt.
Egyszerűen csak föloszlott, vagy valami?
Igen.
Nem maradt bármilyen papíros arról, hogy mostantól nincsen tanítás ezen az egyetemen? Honnan tudjuk azt, hogy mi az az évszám, amikortól nincsen?
Feltételezéseink vannak. Igen, összesen ennyi.
Budai Egyetem?
A Budai Egyetemről feltételezhető tanároknak a nevei maradtak fönt. Nem tudunk róluk sokat. Annyit tudunk még, hogy Pozsonyban szeretett volna Vitéz János egyetemet alapítani. Talán az anyagiak is szerepet játszottak benne, hogy ezek megszűntek mind, és a bécsi maradt meg, és a krakkói. Ide jártak a szegényebb diákok, és Itáliába jutottak el a tehetősebb diákok.
Bártfához Krakó volt közelebb, így tehát van. Akkor ezért lehetett ez a választás.
Igen.
Volt,
igen.
Lehet más szempont is? Tehát az egyetemek szakosodtak valamennyire? Vagy hogy létezett ilyen a diákok fejében, hogy ez egy jobb egyetem, ez egy rosszabb egyetem, ide érdemes menni, mert itt ez és ezt tanít, vagy itt ezt és ezt tanítják?
Bolognában ugye a jogi kar alakult ki legelőször, és Párizs volt a Sorbonne volt az ártész oktatásnak a központja, tehát ezek a bölcsészeti tanulmányoknak az volt a központja. Bécsbe és Krakkóban nagyjából egy időben is jutottak el ezek az új szellemi irányzatok, tehát a humanizmus körülbelül egyszerre ért oda. A területi megfelelés szerint választottak inkább egyetemet a diákok.
Hogyan készültek föl az egyetemi felvételire? Volt ilyen egyáltalán?
Nem volt semmi ilyesmi. Azt tudjuk, hogy 14-15 év volt az átlag életkor az első éveseknél. Tehát nem úgy nézett ki azért, mint ma. Eléggé más volt.
És akkor a diák, akinek megtalált az órarendjét, ő mennyi idős volt?
Fogalmam sincsen, semmit nem tudok róla. Ez az egy van az én kezemben. Amit említettem már, a kollégiumnak a jegyzőkönyve az megvan, tehát a rendelkezésünkre áll azoknak a diákoknak a neve, akik ott laktak, és ő nem lakott ott. Elképzelhető, hogy bejárós volt egyébként, tehát a környékbeli nagyobb városokból voltak bejárós diákok, az is lehet, hogy egy családnál lakott, és hát ennek aztán végképp nagyon nehéz utána nézni.
Milyen volt a diák élet?
Annyit tudunk, hogy nagyon kemények voltak az órák, tehát ennyit tudunk. Voltak egzámenek, ugye, vizsgák, és hogy szombaton vitákat tartottak, ugye gyakorolták nyilván a retorikai készségeiket, és az egy nagyon érdekes, amit én találtam ebben az órarendben, hogy nyáron az első óra reggel 9-kor kezdődött, az utolsó pedig este 8-kor, és télen pedig az első óra délután 2-kor kezdődött, az utolsó pedig este 10-kor. Valószínű egyébként, hogy ez egy másfajta időszámítás miatt volt így, de hát ezt se tudjuk pontosan.
Mit értesz ez alatt, hogy az órát máshogy
számolták?
Tehát, hogy a napkeltéhez igazodott? Vagy?
Valószínűleg igen. Igen, de hogyha meg így volt, akkor az pedig az nagyon érdekes, hogy télen, amikor ugye sötét is van, meg hideg is van, akkor miért pont így délután, és a sötétben tanítottak.
Milyen nyelven beszélgettek egymással ezek a diákok, hogy milyen nyelven folyt az oktatás?
Az oktatás az latin nyelven folyt. Valószínűleg a diákok tudtak görögül, esetleg tudtak héberül, tehát ez a három nyelv, ezt tudták.
Olyan szinten, mint ahogy nálunk a diákok angolul meg németül tudnak?
Valószínűleg igen, a tudomány nyelve az a latin volt, ez egyértelmű. Krakkóban hát nyilván lengyelül is tudtak, biztos, hogy tudtak magyarul nagyon sokan, úgyhogy ez a sok-sok nyelv, ez az, amit tudhattak a diákok mind.
Az alapján, hogy milyen országba mennek, volt valami nehézségük a nyelvvel, vagy pedig mindenhol ugyanazt a latint beszélték Bolognától Párizsig és Krakkóig?
Biztos vagyok benne, hogy voltak eltérések területenként, de a tankönyveknek a latinja az valószínűleg ugyanolyan volt. Igen, abban nem volt eltérés, de ahogy beszélték, az valószínűleg más volt.
Milyen nemzetiségű diákok voltak itt Krakkóban?
Krakkóban négy nemzet volt, amiköré tömörültek a diákok. Az első volt az ausztriai, ebbe tartoztak ugye az osztrákokon felül az olaszok. Volt egy rajnai nemzet, ide tartoztak a franciák és a spanyolok, és nagyon érdekes, hogy volt egy magyar nemzet, és ebbe tartoztak a lengyelek, a csehek, a morvák és a görögök, és volt még a szászoknak a nemzete, ide tartoztak az angolok és a skandinávok. Tehát nagyon sok helyről jöttek diákok. Ebből az látszik.
Tehát még Angliából is, Krakkóba.
Így van.
Miért érte meg?
Valószínűleg, amit említettem, ez az asztrológia, ez nagyon fontos.
Tudjuk asztrológiát azt, vagy asztronómiát tanultak? Ugye itt működött Kopernikusz is, aki ekkoriban még rendesen asztrológiából is megértek a csillagászok. Az egyetemen melyik ága folyt, lehetséges, hogy mind a kettő?
Igen, és nem csak Kopernikusz járt ide, hanem Faust is, tehát a történelmi Faust ide járt, és Krakkóban őrzik azt a könyvet, amin látszik az ördögnek a karma. Ez a monda maradt fent.
Milyen tantárgyak voltak?
Nem nagyon tantárgyak voltak, hanem inkább az egyes műveket vették. Arisztotelésznek az egyes műveit, és ami a diáknak az órarendjéből látszik, az az, hogy, hogy ott kezdődött, hogy a kis logika, az analitika, a lélekről, a fizika, ezeket mind-mind tanulta, és mindegyiket előadáson is, és gyakorlaton is tanulta.
Hogy képzeljünk el egy előadást és egy gyakorlatot?
Hát ez az, amiről nincsenek adatok. Tehát ezek azok, amiket nem tudunk. Valószínűleg frontális volt, ami ugye a diák által használt tankönyvből is látszik, hogy folyamatosan olvasták valószínűleg, és a tanár magyarázatokat fűzött a tankönyv egyes részeihez, és azt ők odajegyzetelték a margóra és a szöveg sorai közé.
Latinul.
Latinul, így van. Meg is vizsgáltam a könyvet, azért ki is nyitottam, nem csak a hátulját néztem. És igen, ott vannak a jegyzetei, és találtam olyat, amit valószínűleg félre hallott. Tehát egy idézetet mondott a tanár egy másik műből, és ő azt félre hallotta, nagyon érdekes.
Aztán még akkor művek vagy tantárgyak?
Ami még mű, hát Arisztotelészen kívül, ugye ez a tankönyv, amit mondtam, ez ugye egy levélmintakönyv volt. Egyébként ez azért volt nagyon jó és hasznos ez a tankönyv, és ez a tantárgy, ez az Ars Dictaminis, mert ennek a segítségével megtanultak leveleket fogalmazni, leveleket írni és leveleket olvasni. És egy nagyon-nagyon gyakorlatias tantárgy volt ez. Tehát ezzel nagyon jól el lehetett helyezkedni világi pályán, egyházi pályán ugyanúgy. Úgyhogy ezt nagyon jól tette, hogy ő ezt hallgatta. Úgyhogy Arisztotelész, Donátusz, Gallusz, és igen, tehát a naptárkészítés és a csillagászat. Ez az a kettő, ami tantárgynak nevezhető, és az összes többi az mind-mind műveknek a tárgyalása.
Erről tudunk valamit, hogy mit akar ez a két cím?
A naptárkészítés és a csillagászat? Nem. Tehát az órarendjében csak a nevek látszanak, és az, hogy ki tanította.
Na és kik tanítottak itt?
Hát a Gallusz második részének olvasása, ez egy végzett BA-s hallgató által tartott előadás volt, és ezt egy Augustinus Ungarus nevű diák tanította neki, aki vélhetően magyar volt.
És akkor ő mennyi idős lehetett? Hogyha 14-15 a felvételi életkor, akkor 16-18?
Valószínűleg igen. Tehát ilyen 20 körül, 20 alatt esetleg, de erről nincsenek adataink egyáltalán. Ezért nagyon érdekes ez az órarend, hogy valami van a kezünkben, ami megfogható, és amiből látszik valami.
Más órarendek ismertek? Vagy ez egyedi?
Találtam én még két órarendet egyébként. Az egyik az Toulouse-ból származik, és 1309-es, tehát elég távol esik az én krakói órarendemtől. És találtam egy másikat, ami Lipcséből van, ez 1519-es. És összevetettem a három órarendet abból a szempontból, hogy Arisztotelésznek mely műveit tanították, és körülbelül ugyanazokat. És még úgy, hogy az 1519-es lipcsei órarendben is az látszik, hogy igenis Arisztotelész volt fontos, és a hangsúlyos. És ez a három órarend van most az én kezemben, ezekből tudunk levonni valami következtetést.
És az, hogy első év, másodév, vagy ilyen megkülönböztetés, ez tehető? Hogy hogyan haladtak előre a tanulmányaikban?
Igen, a toulouse-i órarendben látszik egy olyan, hogy először Arisztotelésznek az első és második analitikáját vették, és aztán a legutolsó tárgyalandó mű a negyedik év végén, itt azt írja ez a toulouse-i órarend, hogy 4 évből állt az egyetemi év, és hogy az Arisztotelész etikájával zárult. Tehát, hogy valószínűleg így épült föl. És a metafizikával. Talán ezek lehettek a legnehezebb művek. De nem tudunk semmit.
Vizsgák hogyan zajlottak? Maradtak fönn ilyen dokumentumok, amik vizsgákat dokumentálnak?
Nem tudok róla. Valószínűleg tartom, hogy kemény magolás zajlott. Nem annyira gyakorlatias volt a tudásuk. Inkább a magolás az volt a lényeg.
Miért dönthetett úgy valaki, ha ő döntött úgy, hogy egyetemre jár?
Mert könnyebben lehetett elhelyezkedni, ez valószínűleg tehát akkor is már így volt.
Milyen pályára készült az, aki úgy érezte, hogy el kell menni egyetemre? Egy 15. századi környezetben.
Hát a vagyot maradt az egyetemen tanítani, tehát őt valószínűleg akkor ez érdekelhette esetleg, hogy ott maradni, foglalkozni a többiekkel, elmélyülni egy adott szakterületen, vagy hazamehettek, és akkor ott elhelyezkedhettek a világi egyházi pályán ugyanúgy tanítóként. Tehát tovább vihették, terjeszthették az ő tudásukat.
És ez a levélírás, akkor ez hol nyerhetett gyakorlati hasznot?
Ez pedig valószínűleg bárhol Európában. Hát ugye latin volt ugye a tudománynak a nyelve, az adminisztrációnak a nyelve is latin volt, a levelezések nyelve is, és ez a lehető legjobb választás volt szerintem ebben a korban.
Mennyire használtak nyomtatott könyveket, vagy kézírásos könyveket? Ennek mi lehetett a megoszlása? Tehát ők másolták kézzel a saját könyveiket? Ez, amit te találtál, ez nyomtatott, vagy kézzel írt?
Ez már ősnyomtatvány. Krakkóban nagyon hamar megindult a nyomdászat, és az első magyar nyelvű, vagy magyar vonatkozású könyveket is Krakkóban nyomtatták egyébként. Hogy mennyire használták, hát ebben a korban már valószínűleg 1498 körül már valószínűleg inkább a nyomtatott könyvek voltak használatban, én azt gondolom, de mivel találtam arra utaló jelet, hogy a diákok könyvmásolásból is éltek, és azzal egészítették ki a jövedelmüket, valószínűleg az ilyen egyetemen használt könyveket még másolták.
Hogy maradt fönn ez, amit te találtál? Hol találtad te?
Ez az OSK-ban van fönt. Én ezt ott találtam.
Mi történt az egyetemekkel? Hogy azt mondod, hogy a 15. század végére megszűntek a magyarországi egyetemek. Ez a tendencia miért következett be, és mennyire volt általános itt Közép-Kelet-Európában?
Ez általános volt egyébként Európában, hogy akkor megindult egy hanyatlás. Nem tudni, hogy miért, de volt egy ilyen hanyatlási tendencia. Utána sorban megerősítették az egyetemeket, már amelyiket ugye, tehát a krakóit is meg kellett erősíteni. Újra alapították. Azóta nevezik Jagelló Egyetemnek a krakói egyetemet, mert azt Nagy Kázmér alapította. De Jagelló László erősítette meg, és ezért ez a neve.
Így intuitíve akkor jó részt. Próbáld meg azt összefoglalni, hogy hogyan nézett ki a korabeli diáknak az élete. Mik a különbségek a mai egyetemi élethez képest?
Hát először is, amikor oda került valaki az egyetemre, akkor nagyon komoly beavatási szertartásom ment át. Szamárnak öltöztették be az elsőbéveseket, és így hát játszottak velük, és különböző próbákat kellett kiállni. Annyit tudunk ezekről, hogy nagyon durvák voltak. Ugye fiúk jártak csak egyetemre, hát a kamasz fiúk belendülnek, akkor van ott minden. Így kezdődött. És hogyha ezen túljutott a diák, akkor ugye elkezdődtek a mindennapok, és akkor tehát a kemény tanulás, a magolás, és valószínűleg nagyon jó közösségi életük lehetett egyébként, ugye, hogy egy-egy nemzet szerint tömörültek kollégiumba, ez szuper lehetett.
Az ég hajlatkod keleten, szuper.
Szuper lehetett.
A tél csupa fegyelem, a nyár csupa szerelem. Én csak magamat szeretem.
Mit jelent ez, hogy kollégium?
Ez a szakirodalom a bursza szót használja. Szakkollégiumként és egy ilyen nemzetiségi kollégiumként is képzelhető el. Tehát egy épület, ahol az adott nemzetiségnek megfelelő diákok laktak, és ott esetleg tanórák is voltak, tehát én kiegészítő tanórák. Lehet, hogy a diákom által hallgatott kiegészítő órák, amiket a BA-sok tartottak, azok lehet, hogy némelyik itt volt a bursában.
Vizsgaidőszak?
Én úgy láttam a szakirodalomból, hogy nem volt kifejezett vizsgaidőszak, hanem folyamatosan voltak a vizsgák. Ami, hát, hogyha így bölcsész fejjel belegondolok, akkor lehet, hogy egyszerűbb, hogy folyamatos leterhelésnek van kitéve az ember, és nem két hónap alatt próbál az ember mindent bepótolni.
Nyári szünet, téli szünet?
Úgy láttam, hogy lehetett nyári szünet. Már csak azért is, mert akkor azért még eléggé dolgoztak a földön a fiatalok is. Tehát úgy gondolom, hogy nyárra bezárhattak az egyetemek, hogy dolgozhassanak is azért a diákok.
Tehát hazamentek?
Valószínűleg hazamentek, igen, és a toulouse-i órarendnél találtam egy ilyet, hogy október 18-án Szent Lukács napján kezdődött a téli fél év, és a nyári fél, tehát az egészen eltartott június 24-éig, Szent Iván napjáig, és akkor kezdődött a nyári fél év. Tehát ez szerint meg ugye nem lehetett nyári szünet akkor. Hogy mikor utaztak haza, hogy karácsonykor hazamehettek-e, hogy húsvétkor hazamehettek-e, ezt nem tudom.
Azt mondta, hogy ez a BA képzésnek felel meg. Akkor ez azt jelenti, hogy volt MA-nak megfelelő is, vagy pedig csak ez létezett?
Biztos, hogy volt. Biztos, hogy volt, és erről van is adat, hogy hányan végeztek a magyarok tehát ezt a bakkaleórusi fokozatot hányan érték el, és hányan érték el a master fokozatot. De ennyit tudunk. Sajnos a jegyzőkönyvek ugye csak adatot közölnek, és nem mennek bele a részletekbe.
És mi a megoszlás, mert ezt mai fejjel is összetudjuk hasonlítani ezt a két adatot?
Nézzük csak azt a kort, amikor ugye, amiből származik az órarend, ez azt jelenti, hogy 1491 és 1500 között 12 MA-s végzett hallgatója volt a krakói egyetemnek, mármint akik magyarok, és a BA-sok pedig 81-en voltak, és ők összesen, tehát az MA-sok és a BA-sok a 12,5%-át tették ki a krakói egyetemistáknak.
Tehát a magyarok.
Így van.
Itt a magyar nemzet csoportba tartozókat mondod, vagy pedig kifejezetten a magyar nemzetiségűeket?
Úgy gondolom, hogy a Magyar Királyság területéről érkezett diákok.
Tehát hungarus hallgatók?
Így van, igen. Valószínűleg ebbe Georgius Jakobi is bele tartozik, de hát ő ugye Bártfán élt. Mondom, nem is biztos, hogy tudott magyarul. Lehet, hogy ott a krakói egyetem környékén ott megtanult magyarul, hogy sok magyar járt az egyetemre. De igen, a Magyar Királyság területéről érkezett hallgatók.
Hogyan folytatódhatott szerinted, vagy milyen lehetőségei voltak ennek a Georgius Jakobinak?
Én optimista vagyok, úgy gondolom, hogy visszament Bártfára. Elég komoly kisváros volt Bártfa egyébként, később lett ott könyvnyomta is, úgyhogy szerintem gyarapította az ottani értelmiségieknek a körét.
Akkor hogyan is fedezték föl ezt az órarendet? Ki fedezte föl?
Ezt Kisfarkas Gábor tanár úr találta, legalábbis ő tudott róla.
Innentől kezdve ez az ő személyes témája, vagy pedig átadta neked, és most már te foglalkozol vele, vagy közösen publikáltok ebből, mik a publikációs tervek erre vonatkozóan?
Valószínűleg ez az én nevem alatt fog kiadásra kerülni, mert hát én dolgoztam vele, tehát nyilvánvalóan segítettő, de maga a kiolvasás, lefordítás, átírás, ez az én munkám.
Kicsit belemehetünk ebbe is, hogy akkor ez gyakorlatilag hogy megy, hogy te, amikor először kezedbe vetted ezt a könyvet, akkor mi történt?
Hát akkor túljutottam a kezdeti megilletődöttségem, és először csak ránéztem, és azt láttam, hogy hát ez gyönyörű egyrészt, majd mindjárt megmutatom, hogy is néz ki. Ez úgy néz ki, hogy van egy bevezető része, ami tartalmazza a diáknak a nevét, és ugye az évszámot, tehát az 1498-at, és azt, hogy Túrzó János idejében iratkozott be az egyetemre, tehát tartalmazza az ő nevét is ez a rész, és ezután van maga az órarend rész, először a tantárgyaknak, illetve a tárgyalt műveknek a neve az előadások, és a gyakorlatok is, és ott van mindegyik mellett a tanárnak a neve is, aki tanította, és még ott vannak az egyes tárgyalt művek mellett az időpontok is, amikor ő tanult. És akkor először ugye a bevezető részt, azzal annyi volt a tennivaló, hogy ugye kiolvastam, lefordítottam, és az órarend részénél pedig rendelkezésemre állt egy jegyzőkönyv a krakói egyetemi órákról, hogy melyik fél évben mit lehetett tanulni, hogy milyen tanárok voltak, és beazonosítottam minden egyes órát, hogy biztos, ami biztos, ez tényleg úgy volt, tényleg ő tanította. Azt találtam, hogy volt óraütközése egyébként, ugye nem volt ETR, nem tudta neki jelezni, de valahogy megoldhatta.
Mennyi ideig tartott egy óra?
60 percig tartott. Tehát egy órás volt egy óra. Tehát, hogy a nyáron az első óra ugye 9-kor kezdődött, az utolsó 8-kor, télen pedig ugye ez a délutáni menetrend volt.
És ez folyamatosan ki volt töltve különböző órákkal? Vagy voltak azért szünetek?
Voltak neki lyukas órái, igen. Ilyen táblázatot nem csináltam, hogy ugye az ETR-ben most hogy néz neki az órarendje, de biztos, hogy nem folyamatos volt. De valószínűleg minden nap voltak neki ezek az órái. Tehát csak a nyári meg a téli fél évet különböztették meg, és a hétnek az egyes napjait nem.
Hétvége? Az ismert jelenség volt? Mondjuk a vasárnap nyilván.
Biztos vagyok benne, hogy igen, tehát azért vallásosabbak voltak nagy átlagban, mint manapság az emberek, és biztos, hogy a vasárnap a szent volt, tehát akkor mise. De ugye szombaton pedig ezek a viták zajlottak.
Ez egy táblázat, amit te találtál? Szép vonalakkal kidekorálva?
Tulajdonképpen igen, nagy kapcsos zárójelekkel húzta össze az előadásokat, meg a gyakorlatokat, és aláhúzott minden egyes sort, de még a bevezető résznél is minden egyes sort, hát ilyen bordós rózsaszínnel, ami egyébként csillog, és ugye hát egyébként meg tintával írt.
Szerepel magyar szó?
Nem. Nem, latin.
A jegyzetekben sem?
Valószínűleg tartom, hogy latinul, mert hogy egyszerűbb lehetett neki valószínűleg latinul leírni, amit latinul hal, mint még lefordítani. De ez még további vizsgálatra vár, hogy az egyes jegyzetek mit mondanak nekünk.
És aztán hogy mentél tovább? Tehát kiolvastad?
Kiolvastam, akkor a különböző rövidítéseket is fel kellett oldani.
Milyen?
Ilyen egyezményes rövidítések vannak a latinban. Például a egyes szavakban a néhol látható a szó fölött egy vízszintes vonal, az például nazálist jelöl, tehát az valahol a szóban egy en vagy egy en. És hogyha ismerjük a szót magát, akkor be tudjuk illeszteni a megfelelő helyre. De még a magyar nyelvű levelekben is, a későbbiekben is találunk még ilyen rövidítéseket, főleg ez a nazális rövidítés, ez ott is megvan.
Kiolvastam?
Ja igen, kiolvastam, igen, és akkor lefordítottam. Tehát ez volt a következő lépés, hogy magyarra lefordítottam, és akkor utána néztem meg, hogy ez mit mond ez a szöveg igaziból. Tehát, hogy tartalmazza a diáknak a nevét, tartalmazza ugye a Túrzó Jánosnak a nevét.
Ő ki volt?
A Túrzó családnak volt ő a tagja, ők nagyon-nagyon befolyásosak voltak az adott korban, egyházi és világi vonalon is. Túrzó János ekkor volt rektor, 1498 körül. Nem valószínű egyébként, hogy különösebben támogatta volna a diákunkat, hanem egész egyszerűen az ő idejéhez köthető az ő beiratkozása, ennyiben fontos ő itt. 1488-tól tanít az egyetemen Túrzó János egyébként, tehát ő már elég régóta ott van. Úgyhogy így került bele a neve.
Lefordítottad?
Igen, és akkor elkezdtem nézni, hogy igen, hogy akkor ki az a Túrzó János, így van. Akkor megnéztem a jegyzőkönyvben, hogy mikor tanított, miket tanított, és ugyanígy végigmentem az egyes tanárokon is. Meg ugye beazonosítottam az egyes órákat, hogy tényleg akkor voltak-e.
Mit tudtál meg a tanárokról? Ki megy el krakói egyetembe tanárnak?
Többségében lengyelek. Tehát ők többségében lengyelek voltak mindannyian. Valószínűleg ugye ott is végeztek. Lehet, hogy elmentek Bécsbe tanulni, vagy Itáliába elmentek tanulni. De ők többségében lengyelek voltak. És akkor ugye megnéztem azt, hogy miért Krakkóba ment, miért nem Magyarországra, így jött a dolgozatnak az első része igaziból, hogy Magyarországon hogy álltak itt a viszonyok?
Mármint, hogy nem volt.
Hogy igen. Hogy ami volt, az mennyi ideig volt, hogy nézett ki. Aztán persze megnéztem a krakkói egyetemet, és annak is utána néztem az alapítás körülményeinek, és így összeállt szépen lassan. És ugye persze utána néztem annak a könyvnek is, amiben van az órarend. Ez Franciscus Niger műve, és az a címe, hogy Modus Epistolandi. Tehát egy a levélírásnak a módja. Nem is tudom, hogy tudnám lefordítani. És ennek a Nigernek egyébként vannak magyar vonatkozásai, tehát ő járt Magyarországon. Bácott, ott tanított Báthori Miklósnak az udvarában egy pár évig.
Te ugye most fejezted be a BA-t.
Így van.
Hogyan lett ebből a kutatásból OTDK, illetve szakdolgozat?
Úgy, hogy egészen jól terjeszkedett a terjedelme, ahogy mindig beadtam erre a tudományos ösztöndíj pályázatra kétszer egymás után. Hát ez már 2,5 éve volt, ahogy elkezdtem ezzel dolgozni.
Ez mennyire önálló, hogy beadsz egy ilyen pályázatot?
Ugyanúgy csináltuk a tanár úrral, mint hogyha szakdolgozat lenne, tehát ugyanúgy nyilvánvalóan átnézte.
És ez mikor kezdted el, vagy mikor jutottál ebbe a fázisba?
Akkor voltam első éves.
És akkor rögtön megtaláltad ezt a témát.
Igen. Igen. És akkor elkezdtem vele foglalkozni úgy tavasszal körülbelül, és akkor idén ősszel ugye OTDK-ra vittem, és akkor már úgy voltam vele, hogy akkor ez lesz a szakdolgozat is.
Milyen órán találkoztál ezzel a témával?
Ez csak egy beszélgetésből derült ki a tanár úrral, hogy én tudok latinul, és akkor így hívott el erre a paleográfia órájára, és akkor így magától jöttek a dolgok.
Az BA-s óra egyébként?
Nem, az egy doktori óra, ez a paleográfia. Tehát ez a régi iratoknak, leveleknek az olvasása, a latin nyelvűeknek az olvasása.
És nem érezted, hogy egy szinten, mintha átugrottál volna egy szintet, hogy BA-sként doktori órára jársz?
Azt éreztem, hogy a kiolvasásban nem voltak nehézségeim, inkább nem ment úgy olyan automatikusan a latinról magyarra való lefordítás, mint ahogy a doktorisoknak ment. Tehát ők azért sokkal jobban tudnak latinul, nekik nem kell más szótárt használni.
Te hol tanultál meg olyan jó latinul, hogy azért mégiscsak el tudtál indulni ezen a vonalon?
Én gimnáziumban. Én a Patrona Hungáriai gimnáziumban jártam. És ott latinul tanultam, és mivel már tanultam, ezért elmentem belőle érettségizni, emelt szinten, akkor meg lett belőle ugye egy középfokú nyelvvizsgám. És így, és örülök is neki egyébként, hogy tudtam ezt hasznosítani valahol.
Ezt mennyire javasolnád a mai gimnazistáknak, hogy latint válasszanak? Hogyan tudnál érvelni amellett, hogy ez, ha nem akarnak ilyen témával foglalkozni, ilyen szinten, mint ahogy te foglalkozol, jó nekik?
Mindenképpen jó. Egyrészt nagyon logikus nyelv. Segítséget nyújt nyilván az új latin nyelvek tanulásában később, tehát az olaszban, franciában. És a latinnál lehet azt hiszem nagyon megtapasztalni, hogy mennyire látszik egy nyelven a használójának a gondolkodásmódja és a világnézete. Ez nekem nagyon-nagyon átjött. Mert ugye nem csak a nyelvtan magolásából álltak a latin órák, hanem ugye olvastunk eredetiben Horáciuszt, olvastuk az Éneiszt, tehát ez csodálatos. Az Éneiszt egyáltalán ugye nem is nagyon olvassák. Manapság nem tudom, hogy a gimnáziumban kell-e olvasni Éneiszt. Esetleg még az Odüsszeiát, Iliászt. De hogy ezt eredetiben van szerencséje az embernek olvasni, és az az élmény, hogy azt ott én olvasom el, és le tudom fordítani, és meg tudom érteni, ez nagyon jó érzés.
És akkor most, hogy befejezed a BA-t, merre tudsz tovább menni? Mik a további út lehetőségek?
A mesterképzésre jelentkeztem.
Ugye több órarendet már nem biztos, hogy fogsz találni, hogy ezzel a témával, vagy más témával hogyan tudsz ehhez kapcsolódni?
Hát én magyar tanárnak és magyar, mint idegen nyelv tanárnak jelentkeztem. És ugye gyerekek mindig fogékonyak arra, ami érdekes, és azt gondolom, hogy ez egy olyan kártya, amit bármikor elő tudok húzni, hogyha csak ennyi, hogyha persze tovább megyek vele. akkor ez, mondom, ez, hogy Krakkóba eljuttatni ezt, ez egy nagy dolog lenne, hogy lássák ők is.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.